Samsara čakra je tasmin jantura gyanamovita brahmam sukham ca dukham ca bhunkte sarvatra sarvada. Savanként samsara csakré az anyagi lét kerekében.
Az anyagi lét kerekében.
Étasmin.
Étasmin.
Ez.
Ez.
Jantu.
Jantu.
Az élőlény.
Az élőlény.
Agyánamovita.
Agyánamovita.
A tudatlanságtól megzavarodva.
A tudatlanságtól megzavarodva.
Brámja.
Brámja.
Vándorolva.
Vándorolva.
Szukham,
szukham,
boldogság,
boldogság,
csa,
csa,
és,
dukham,
dukham,
szenvedés,
szenvedés,
csa,
csa,
szintén,
szintén,
bunkté,
bunkté,
keresztül megy,
szarvatra,
szarvatra,
mindenhol,
mindenhol,
szarvadá,
szarvadá,
mindig,
mindig.
Srila Prabhupád fordítása. A tudatlanságtól megzavarodva az élőlény, az anyagi világ erdejében vándorol, miközben örökké, mindenhol, a múltban elkövetett tetteiből származó boldogságot és szenvedést élvezi, vagy szenvedi el. Zárójelbe, ezért, kedves anyám, sem téged, sem engem nem lehet okolni a történtekért. Kérlek ismételjétek. A tudatlanságtól megzavarodva, az élőlény az anyagi világ erdeiben vándorol.
Az élőlény az anyagi világ erdeiben vándorol.
Miközben örökké mindenhol.
Miközben örökké mindenhol.
A múltban elkövetett tetteiből.
A múltban elkövetett tetteiből.
Származó boldogságot és szenvedést.
Származó boldogságot és szenvedést.
Élvezi vagy szenvedi el.
Élvezi vagy szenvedi el.
Ezért, kedves anyám, sem téged, sem engem,
sem téged, sem engem,
nem lehet okolni a történtekért.
Nem lehet okolni a történtekért.
Srila Prabhupád magyarázata. A Bhagavad Gita-n 3.27 megerősíti. Prakriti kriyamánáni, gunai karmáni szarvasaha, ahankára vimudátma, kartáha miti manyati. A megtévesztett lélek az anyagi természet három kötőjeleinek hatása alatt önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában a természet végzi azokat. A feltételekhez kötött lélek valójában teljes értékben az anyagi természet irányítása alatt áll. Ide-oda vándorolva mindig és mindenhol múltbeli tettének eredményeit kénytelen elfogadni. Ezt a természet törvényei rendezik ki. De az ember ostobán önmagát hiszi a cselekvőnek, noha a valóságban nem ő cselekszik. Annak érdekében, hogy megszabaduljon a karma csakrától, karmája visszahatásainak kerekétől, a bhakti márga, az odaadó szolgálat vagy Krisna tudat útjára kell lépnie. Ez az egyetlen gyógyír. Sarvadharmán parityaja, mámékam saranam bhaja. Leborult, és akkor összetett kézzel megköszönte, hogy meg fogja szabadítani a maradék bűnös visszahatásaitól, és akkor a mostani versbe pedig mondja, hogy akkor ez a boldogság, vagy boldogtalanság, hogy most ugye démontesbe kell kerülnie, ami látszólag ugye szenvedésekkel veszteli, mégse volt úgy elkísérődve, hanem elégedett volt és elfogadta. És akkor ugye három dolog volt, ugye Prabhupád elmondta, hogy az illúzióban lévő lelkek, ők önmagukat hiszik cselekvőnek, és akkor a Bhagavad Gita-t idézte, a Prakriti Kriyamánáni, verset. A vers pedig maga arról beszél, hogy van ez a tudatlanságunk, amiért itt vagyunk az anyagi világban, és ez a karma csakra, ez a születés, betegség, öregség, halál tart minket fogságban, örökké és mindenhol. Tehát ez a nityabat, ez az örökké feltételek, kötött léleknek a helyzete, hogy bármit csinál, az hát igazából örökké csak leláncolja, és mindenhol, tehát nem tud kibújni alóla ebbe a világba. És akkor hát ez miatt vagy szenved, vagy élvezi, az már csak részletkérdés, hogy hogyan fogja fel, mert hát ugye igazából a jó tettek is, a beámbolt tettek is ugyanúgy feltételekhez kötnek minket, csak nem a szenvedéshez, hanem a látszólagos ideiglenes boldogsághoz. És akkor Srila Prabhupada magyarázatban meg akkor elmondja, hogy a Bhagavad Gita versnek a magyarázatát, és akkor elmondja, hogy igazából hogy a lélek az valójában nem cselekszik, hanem a zenék természet irányítja. Aztán ugye ez egy szép gondolat, hogy azért van-e akkor szabad akarat a léleknek. És akkor a végén megelmondja, hogy ha a Krisna tudatot megismeri és alkalmazza, akkor van szabad akarat és fel tud szabadulni. És akkor Krisna szavaival zárja, hogy adj fel a vallás minden változatot és hordulj meg egyedül én nekem. Tehát ugye ebből a legmagasabb, vagy a legutolsó tanítása Krisnának akkor alkalmazza, hogy akkor ezt kell a karma csakrában bevetni, a meghódolást. És akkor ez a három gondolat lesz, amit akkor így szeretnék végigvenni. Hát akkor először ez a szabad akarat, és ugye nem vagyunk cselekvők, hanem az a négy természet cselekszik, ugye ez a 327 Bhagavad Gita-ban. Ennek a szöveg környezete az, amikor Krisna mondja, hogy ki hogy cselekszik, a bölcsek ugye az odaadó szolgálathoz fognak, a nem bölcsek, vagy akik meg a gyümölcsöző cselekedetekhez ragaszkodnak, ők belemerülnek az élvezetbe, vagy a szenvedésbe, éppen ami jár nekik. És akkor a 26. vers egyel előtte azt mondja, hogy Krisna nem szabad megzavarni azokat, akik ehhez ragaszkodnak és élvezik, hogy élvezni szeretnék ezt az emberi világot, nem szabad megzavarni az elméjüket. És akkor elmondja, hogy ők azt hiszik, hogy ők cselekszenek, és akkor a hamis egójuk miatt így lehet, hogy megzavarja őket egy olyan információ, hogy ők igazából nem cselekszenek, hanem csak bábok az energia kezében, tehát ez még túl magas ugrás lenne egy elsőre neki. És akkor utána megmondja, hogy a bölcső látja a különbséget a két tett között, a szolgálat és a az élvezetre irányuló tettek között, de még mindig nem avatkozik bele abba, hogy másokat cselekszenek. És akkor Srila Prabhupada azért mondja a magyarázatban, hogy hát Krisna azt mondja, de a bakták még nála is kegyesebbek, és akkor ők azért megpróbálják ezt valahogy átadni azoknak, akik szenvednek. Mert ugye innen, hát ehhez is kapcsolódik, hogy ugye a bakti maga az ugye nem tud megnyilvánulni, hogyha valaki jámbor, vagy ha bűnös, egyik se feltétlen segít neki, de a jámborsággal egy kicsit közelebb tud kerülni olyan emberekhez is, akik meg tudják neki mondani, hogy ők lelkek, nem testek. És hát igazából a baktákon múlik, hogy adják ki a lehetőséget a feltételekhez kötött lelkeknek. És akkor ugye ez pedig általában nagyon baktákra vonatkozik, akik úgy különbséget tudnak tenni arról, hogy valaki az odaadó szolgálatot gyakorolja, vagy éppen a gyümölcsöző tettébe van elmerülve. Ugye ezt jelenti, hogy a bölcs, aki nem élvezi az érzékeit, akkor látja a különbséget, és nem csak saját magában, hanem a többi élőlényben is, és akkor eldönti, hogy hogyan tudja átadni neki a tudást. De hát ugye egy olyan embernek, akinek még úgy ez egy kicsit magas lenne, hogy hódolj meg Krisnának, akkor valahogy egy fokozatos elvet kell követnie, prédikálásának. És akkor általában ugye nem a test az élünk elvet alkalmazunk, amit Srila Prabhupada nagyon sokat mondott, és még itt is folyamatosan erre tér vissza, de azért már úgy a magasabb rendű célt is meghatározza, mert ugye hogy egyből elfogadni azt, hogy valaki egy szolga, hogyha valaki nagyon büszke a helyzetére, akkor az úgy hirtelen nagy ugrás lenne, ami lehet, hogy valakinek segít, mert végül van ez a folyamat, és egyből megtörni. Végül Csitra Kétu Maharaj is elég gyorsan megvalósította, amikor a gyermeke elvette a testét, tehát ő neki a törés volt a megoldás, de lehet, hogy itt nem tudjuk ezt minden esetben alkalmazni, mert ő neki azért volt egy jelentős kulturális háttere, vagy hogy ezt be tudta fogadni, meg ott volt mellette Angira, vagy Narada Muni, szóval volt támogatása. És akkor ugye ez a szabad akarat, hogy akkor mégis hogyan döntse el a lélek, hogy akkor mi a jó, vagy mi a rossz. Akkor a Bhagavad Gita-ban a 18. fejezetben Krisna, amikor ugye összefoglalja a tanítását, még mielőtt ugye elmondaná a végén a legbizalmasabb részt, akkor elmondja újra az egész Bhagavad Gita-t, csak így tömören összefoglalva egy gyakorlatra vonatkoztatva, és akkor elmondja a jóságba, a szenvedélybe, a tudatlanságba, hogyan lehet törekedni. Meg ugye a maga a cselekvés is igazából öt tényezőből áll. Ugye van maga a mező, ugye a test, van a lélek, aki ezt végrehajtja, vannak törekvések, ugye vágyai, hogy hogyan cselekedjen, ott vannak az érzékei, ott van is Krisna, ugye, aki a felső életként ezt jóvá hagyja. Tehát igazából öt tényezője van a cselekvőnek, amiből ugye a léleknek is van beleszólása, hogy milyen törekvése van. És akkor mondja Krisna, hogy hogyan lehet jóságba, szenvedélybe vagy tudatlanságba törekedni. Hát a tudás ugye az előző fejezetekben is, ahogy elmondta, a tudás útját kell követni, transzcendentális tudást, és akkor a lélekről szóló tanítást kell ugye alkalmaznunk, hát magunknak a szintjén persze, de igazából akkor lesz a cselekedet hát felszabadító, vagy ugye szabad akaraton alapuló, hogyha Krisnának ajánljuk a cselekedeteket, mert különben az a szabadság, amit az anyagi világban ezen korlátokhoz, feltételekhez kötött helyzetet teremt, és az eredeti helyzetünk, mint lelkek, akkor hogyha Krisna szolgái vagyunk, és őt követjük, akkor az meg felszabadít minket. Tehát a szabad akarat van is, meg nincs is, ugye ez egy ilyen örök filozófiai kérdés, de végül van, hogyha van tudásunk, de attól függ, hogy kapunk-e tudást. És hát ugye ez volt a versben is, hogy ez a karma csakra, amit még az odaadás nektárjában Srila Prabhupád nagyon részletesen kielemezett, hogy ugye van az erők körforgása, vannak a vágyaink, ugye azért vagyunk itt az anyagi világban, ugye vannak hajlamok, ugye elkövessünk bűnösteteket, és akkor, hogyha elég erőse vágyunk arra, hogy cselekedjünk, ilyen borom vagy bűnösen, ez mikor, hogyan, akkor ugye a tetteinknek újra lesznek visszahatásai, vagy ilyen borom, vagy bűnösen, és akkor ugye ez a karma csakra, hogy akkor elkövetjük a tettet, megkapjuk a visszahatást, és ezek örökké inspirálnak minket a következő tettekre. De a csakrán kívül ott van a mi hozzáállásunk, hogy akkor tudatlanságban élünk, ugye ez az, ami táplálja, ez az avidya, a tudatlanság, vagy a lélekről szóló tudás hiánya, de még általában az anyagról szóló tudás hiánya is, nem nagyon ismerjük az anyagi világot se valójában, mert maga ez a cselekvés is ugye olyan egyszerűnek tűnik, hogy mozgatjuk a kezünket, cselekszünk, de azért az előző szavakban ugye kifejeztem, hogy azért az öt tényező, az érzékek, a törekvés vágyai, a felső lélek, az élő lény azért úgy ott vannak, de ezt ugye hát nem ismeri mindenki, vagy leegyszerűsíti csak testi cselekedetekkel. De hogyha van tudásunk, ugye akkor ez a tudás akkor segíthet abban, hogy ugye kioltsuk ezt a tüzet, ezt a szamszárának a tüzét, a karma csakrát. És hát a bizonyíték az, amit Prabhupád mond a maga, vagy az odaadás nektárjában, hogy amikor Rupa Goswami idézi az Uddhava Gitából, amikor Krisna mondja, hogy a nekem végzett odaadó szolgálat az olyan, mint a tűz, és akkor minden anyagi vágy, vagy bűnösteknek a tűzi fáját képes elégetni. Tehát akkor Prabhupád azt mondja, hogy ez a bizonyíték arra, hogyha Krisnának végzünk szolgálatot, akkor ő igazából ki tudja oltani ennek a csakrának, amik az égő csakrának a tüzét, ami az a tetteinek a következménye, vagy gyámbor, vagy bűnös tett, az mindegy. Általában a bűnös tettekre mondják, hogy azt, meg a szenvedést oltják ide, a gyámborság is valamilyen szinten szenvedést okoz, mert azért is sokat kell dolgozni, hogy az ember gyámbor legyen, és akkor is fog érni csalódás, nem lesz elégedett. És ugye akkor Prabhupád meg megadja a végén akkor a magyarázatban a válasz, hogy akkor adj fel minden vallásos tettet, és csak hódolj meg Krisnának, ugye ne törődjünk mással. Ez a harmadik fejezetben is le van írva, hogy a tettekről van szó, hogy a cselekedeteket hogy kell végrehajtani, és ugye ez a 327 is a Prakriti Kriyamánál innen jön, de igazából csak a Krisna tudatot alkalmazni, az úgy hirtelen egy magas ugrás, hogy hát mi a Krisna tudat. És akkor ez, ez az egyensúly, amit Prabhupád így csak az alaptanításával, hanem a test az élet, nem tudom, misztikus szutrájával fejezett ki, hanem úgy el lehet emlékezni, meg ugye egyszerűen nem is túl magas, nem is túl alacsony, hanem így valahogy úgy egy kicsit úgy kinyitja az embernek az elméjét, a tudatát, hogy akkor elkezdjen gondolkodni rajta, hogy ki is ő valójában. Mert általában mint testem, ugye azért könnyen gondolkodni, mert azt látjuk, de hogy mi a lélek, az már egy kicsit olyan misztikus dolog, és akkor ugye vannak rá versek, hogy akkor kisgyerekként kis testünk van, és eldülünk, akkor nagyobb, de mi mindig ugyanazok maradunk, és akkor ez a lélekről szóló tudás, hogy akkor a PUKL-es kezdeti szintjén úgy meg tudja menteni a lelkeket, ugye az alapvető kis problémáiktól, de azért még ez nem ad egy olyan húda nagy előreugrás, csak úgy kinyitja nekik a kaput, hogy létezik a lélek. De ezt igazából csak akkor fogja tudni megtapasztalni, hogyha rálépnek a tudás útjára, és a gyakorlatba is ültetik. Ugye van a mondás, hogy a mézes üveget egy kívülről nyalogatva nem lehet megérezni, hogy milyen a méz íze, hanem meg kell kóstolni. És ugyanígy az anyagi világnak a valóságát is, hát ugye megkóstoljuk, az úgy tény, meg úgy érezzük, de hogyha tudjuk, hogy mi a mögötte rejtő ok, vagy szándék, akkor meg fogjuk érezni, hogy megértetjük, hogy nem a test az énünk, hanem lelkek vagyunk. De hát ugye először ez a tudatlanság az, ami megköt minket, hogy ugye testek vagyunk, és múltkor, amikor tartottam a leckét a végén, majd nem jutott sok időre, most úgy néz ki, több idő lesz. Az egyensúlyról volt szó, hogy az isopan is a 11. mantrája, hogy csak azok tudnak felszabadulni és élvezni örökké a lelki életet, akik egyszerre haladnak a tudatlanság és a tudás útján is. Mert egyszerre ugye a tiszta tudást elfogadni és alkalmazni, hogy ez magas lenne, akkor a fokozatos testhőmérséklet csökkentésre, hogy Srila Prabhupád mondta. Ez a mi feladatunk, mert ugye itt élünk az anyagi világban, ha van testünk, és vannak érzékeink, azok valójában ugye a lelki érzékeinknek a befedett változatai, a tükröződései, amit az elme és az anyagi vágyak ugye befednek, de hát valójában léteznek lelki érzékek, csak ahhoz meg kell tisztítani az anyagiakat, mert ott vannak alattuk, mondjuk így. A lelki érzékek akkor be vannak fedve, tehát az anyagiak alatt vannak, és akkor ugye el kell kezdeni tisztítani őket, és mondja Prabhupád, hogy úgy, mint a betegség, hogy amikor valaki beteg, akkor ugyanúgy szeretne enni, inni, mindent élvezni a világban, de hát nem tudja érezni, mert az érzékei meg vannak fertőzve az adott betegségben. Hát ugye általában a sárgaságot szoktak fölhozni. Itt erre most Prabhupád a lázat is fölhozza, hogy ha lázunk van, akkor nem az a dolgunk, hogy még jobban belázasodjunk, hanem az, hogy akkor elérjük a lázat, de nem tudjuk megszüntetni a testhőmérsékletet. Azt mondja Srila Prabhupád, hanem csak 36,6-ra tudjuk levinni, vagyis az, ami jó, hogyha ideálisan tartjuk, és akkor figyelembe veszik ugye a vágyainkat. Tehát a maga a folyamat, hogy ugye nem a test az énünk, Krisna Isten, és mi a szolgái vagyunk, akkor ez így egymásra épül, mert egyből ugye a prédikálásban nem tudjuk beleültetni az embereknek az utat, hogy észrevettem, hogy Krisna után nem olyan egyszerű az embereknek egyből Krisna tudatot prédikálni, mert nem ez érdekli őket, nem olyan sietnek valahova, éppen is nem érnek rá. Tehát, hogy nem kezdhetem úgy, hogy Krisna szolgálja vagy, és akkor beszélünk vele, hanem hát valahogy ilyen köztes megoldást kell találni. Aztán akkor ugye legegyszerűbb ilyen lélekről egy picit mondani pár szót, de azért nem olyan könnyű az sem, főleg, hogyha ő igazából nem érdeklődik ez iránt a dolog iránt, és még mindig nem is ilyet. Úgyhogy akkor legalább azért a osztás segítsen. Az mindenkinek egy egyszerű jámbor tett, de mégis ugye ez lelki is, mivel ugye praszállamot osztunk, úgyhogy ezért tud nekik segíteni. Tehát visszatérve arra, hogy akkor a tudásunkat kell követnünk, és akkor gondoltam, hogy összefoglalom saját szavaimban, hogy eddig is nekiálltam, de Prabhupádot szeretném inkább felolvasni, amit mond, ugye ebben a 11. vers magyarázatban, mert nagyon szép, és ő szépen összefoglalja, hogy hogyan kell cselekednünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy fel kell hagynunk minden olyan cselekedettel, melynek célja a test fenntartása. Lehetetlen felhagynunk a cselekvésre, mint ahogyan a testhőmérséklettől sem szabadulhatunk meg, amikor egy betegségből próbálunk kilábalni. Ha már ilyen rossz vásárt csináltunk azzal, hogy az anyagi testtel, legalább igyekezzünk a legjobb hasznát venni. Így jellemezhetnénk a legtalálóban a helyzetet. Ahhoz, hogy lelki tudásunkat gyarapítsuk, szükségünk van a test és az elme segítségére, ezért a célba akarunk érni, gondoskodnunk kell a testünkről és az elménkről. Fenn kell tartanunk a normális 36,6 fokos testhőmérsékletet. India nagy bölcsei és szentjei ezt úgy igyekeznek elérni, hogy megfelelő arányban törekszenek a lelki és az anyagi tudás megszerzésére. Ők sohasem fecsérelnék emberi intelligenciájukat beteges érzékkielégítésre. Akkor ennyi volt a recept, hogy tartsuk egyensúlyba magunkat. Aztán ez megint az örök kérdés, és mindenkinek egyéni, hogy mi ugye az egyensúly. De Sivalamban is szoktam mondani, hogy valakinek a luxus az másnak már lemondás, és akkor ugye ezt mindenkinek most azt hiszem nem kell megmondani, hogy mi lesz a saját egyensúly, az a házi feladat, mindenki megtalálja, hogy hogyan csillapítsa a láncát. De akkor ugye Prabhupád megmondja, hogy akkor hát hódoljon meg Krisnának. És akkor a 18. fejezet végén, ugye akkor, amikor összefoglalta a Bhagavad Gita-t Krisna, akkor elmondta a fokozatos fejlődést, jóságkötő elért javasolja, úgy hát hangsúlyozottan, de elmondja, hogy a többi kötőerőnek is lesznek úgy eredményei, és akkor mondja Arjunának, hogy hát igazából elmondtam mindent, most így ugye, hogy jónak látod. De akkor Krisna még úgy látja Arjunán, hogy mégis szeretne valamit hallani, mert hát hallott már a Brahmanról, meg a Paramatmáról, ugye pár vers előtte mondja, hogy ugye Brahma Bhuta Prasannatma, Nasur Chatina Kangshati, hogyha eljutsz erre a szintre, akkor már nem fogsz bánkódni, nem fog érdekelni, hogy most a rokonaid vannak ott, mert tudod, hogy nem a test az ének, ők se testek, igazából csak beteljesítjük a természetnek, vagy inkább az én vágyamnak az én vágyamat, tehát hogy nem az lesz, amit te akarsz, hanem amivel én mondom, azért is fel fogsz ettől szabadulni, nem lesz visszahatása. És akkor utána megmondja Krisna, hogy hát akkor gondolj a felső lélekre, és akkor bízd rá magad, aki a szívedben van, hódolj meg neki. És akkor utána mondja, hogy most elmondtam mindent, akkor most gondold át, hogy mit szeretnél tenni. De még hozzáteszi, hogyha nem azt csinálod, amit én mondtam, akkor a hamiság útjára lépsz, és akkor ugye megtévesztett lélek leszel, azt hiszed, hogy te vagy a cselekvő, és ugyanúgy ezt fogod csinálni, mintha most, amit én mondtam volna, csak akkor te döntöttél úgy, és azért neked kell vinni a visszahatást, amit miatt akarsz. Tehát gyakorlatilag Krisna megmondja neki, mindegy, mit csinálsz, úgyis az lesz a vége, csak a kérdés, hogy úgy csinálod, hogy én mondom, vagy ahogy te szeretnél. De az eredmény az más lesz. És akkor mondja Krisna neki, hogy ugye, hogy akkor viszont most elmondom még a legbizalmasabb tudásomat, a legfelőbb tanítást, azért mert nagyon kedves barátom vagy, és így végighallgattam, amit eddig mondtam, akkor úgy látszik, hogy még mindig szeretnél valamit hallani, és akkor elmondja, hogy Manmanában van magadtól, majd egy Arjunán namaszkodó. És tehát, hogy gondolj mindig rám, és akkor, hogyha én leszek az életed középpontja, akkor könnyebb lesz ezt a elviselni ezt az anyagi életet, meg ez a személytelen felfogás, hogy amiről korábban is kérdezett Arjuna, hogy ez a nehéznek tűnik számára ez a Brahma Bhuta szint, hogy nem vágyni semmire, meg hogy elégedetnek lenni csak úgy önmagába. Akkor ez már korábban sem tette elégedetti Arjunát, ezért úgy próbálta tiszteltetni Krisnával, hogy most mi lenne akkor végül a végső cél. És akkor mondja, hogy hát én vagyok a végső célod, hogy akkor gondolj mindig rám, légy a baktám, légy a hívem, hódolj meg nekem. És akkor utána mondja Krisna, hogy akkor minden más, amit eddig mondtam, akkor azt felejtsd el, szabadalmát felítja a dzsam, hogy a végigvezette őt az egész jóga lépcsőn, elejétől a végéig, de akkor mondja, hogy most már igazából ezt tudod, akkor el lehet felejteni az eddigieket, de alkalmazd az érőket menet közben. Vagy hát Arjunának már ugye nem kellett nagyon, mert ő már ott volt, mint örök társa, de nekünk azért ugye érdemes még úgy figyelembe tartani a testhőmérsékletet, és akkor úgy nem lehet egyből lehűlni, vagy hát meg ugye forrósodni meg aztán főleg nem, mert az volt, hogy az anyagi világ az ugye forrósodik, és Prabhupád arról beszél, hogy ugye az anyagi világ azt jelenti, hogy tudatlanság, végezzük ezeket a tetteket, ami általában az anyagi élvezetről szólna, és ez azt jelenti, hogy forrósodik a testünk, és ez ugye nem az élethez vezet, hanem a halálhoz, tudatlanság és halál, mert anyagi testünk megmarad, ugye a karma csakra számfelé lesz a következő testünk, most készítjük el a következő menet közben, így ha anyagiakat cselekszünk, akkor anyagi testünk lesz, ha törekszünk a lelkire, akkor ugye szépen lassan kifejlődik a lelki testünk, lelkivével elménkkel akkor képesek leszünk megteremteni azt a hát Krisna segítségével, illetve az ő kegyéből akkor a lelki testünket. De hogyha ugye nem erre törekszünk, akkor Prabhupád mondja, hogy csak az lesz mind a tudósoknak az eredménye, hogy a halált sikerült bebiztosítaniuk az atombombával, és nekem 2 fokra emelni a világhőmérsékletét, tehát nekünk nem ez az utunk van, de ezt ugye akkor Krisna is mondja, hogy akkor igazából adj fel mindent, és csak gondolj rám, ez lesz a tökéletes megoldás számodra, és akkor így el tudsz merülni hát a lelki életben. Aztán ugye utána viszont mondja azt, hogy ezt ne add oda senkinek, ezt a tudást, hogy ne mondd el senki másnak, aki nem érdemli meg. Ugye Krisna ugye ezt mondta, amikor a 327-ben mondta, hogy a cselekvők, ugye, hogy akik azt hiszik, hogy ők cselekednek, akkor ők a hamis ego miatt ugye nem képesek befogadni magasabb rendű tudást, ezért nem szabad megzavarni őket. És most megint mondja Krisna, hogy ezzel se zavard őket, hogy azt mondja, hogy gondoljanak rá. Tehát akkor egy nagyon ilyen, hát acsintja ez a filozófia, hogy akkor kinek adhatjuk oda, kinek nem. Tehát, de akkor utána mondja, hogy a baktáknak viszont elmondhatjátok, és akkor ugye osszátok meg egymás között ezt a tanítást, mert ez az, ami igazából a legkedvesebbé tesz mindenkit számomra, hogyha ezt a tudást átadja a baktáknak. És mondja, hogy nem, nincs és nem is lesz soha nála a kedvesebb szolgálatban a világban. Tehát akkor valahol mégis belemegy Krisna Sankirtanba, de ugye ő, mint Sri Krisna, akkor úgy azért elmondja, hogy vannak határai ennek a prédikálásnak, meg hogy különbséget kell tenni, de ugye amikor ugyanál, mint egy bhakta, Sri Chaitanya Mahaprabhu és Nityananda, akkor már ugye nem teljesen ezt a látásmódját alkalmazza, hanem sokkal kedvesebb lesz, mert rájött arra, hogy hát, anyagi világgal végre van, biztos, hogy mindenki meg fogja érteni a Bhagavad Gita-t, úgy, ahogy van. De azért meg kell próbálni nekik átadni, de viszont akkor úgy kell kezdeni, hogy nem a test az énünk, és akkor nem a szabadalma, pedig tudja, hogy a megkezdő mantra, hanem szeretnék kérdezni valamit. Lenne ideje egy pillanatra. Tehát egy valahogy finoman kell alázatosan megközelíteni őket. Tehát akkor igazából mégis kell prédikálni, annak ellenére, hogy ne prédikáljunk, ugye teljesen minden, de hát ugye ezt jelenti lesz, hogy nekünk akkor meg kell valósítanunk ezt a középszintű baktát, vagy ennek a szimptomáit, hogy érteni azt, hogy kik vagyunk mi, mi a helyzetünk most éppen a lelki életben, és akkor valahogy megpróbálni beállítani az embereket is ebbe, vagy berakni abba a kategóriába, amiben tudunk neki prédikálni, és akkor folyamatosan emelni föl, és akkor még mindig meg lesz a szabad akaratok nekünk is, vagy nekünk is. Ugye, hogy eldöntsék, hogy akarnak-e cselekedni, vagy nem, de ha ugye Prabhupád is látta, hogy ha nincsen tudásuk, akkor csak belázasodnak, megbetegszenek. És akkor nekünk szükségünk van arra, hogy segítsünk nekik. Hát nekik is feltétlenül, de nekünk is szükségünk van erre, mert hát mi is segítségre szorulunk, ugye ez Srila Prabhupád segítsége, de akkor kedvesen megírta nekünk a könyveit, megadta a lehetőséget, hogy akkor tájékozódjunk arról a tudásról, ami megállítja, és hát el is pusztítja ezt a karma csakrát, amiben jelen pillanatban is úgy vándorlunk, föl és alá, hát itt napról napra, mert ugye a karma csakra az nem áll meg, ugye a ventilátor, amit szokott Prabhupád is mondani, ami az életéből volt egy példa, hogy volt az egyik kisfi, aki mindig úgy bele akarta dugni a ventilátorba a kezét, és akkor Prabhupád mindig mondta, hogy ne csináld. És volt egy barátja náluk, aki mondta, hogy hát nyugodtan mondd neki, hogy vedd lejjebb kicsit, hogy ne pörögjön túl gyorsan, és akkor most mondd neki, hogy ne szólj neki, amikor bele akarja dugni. És amikor beledugta a kisfia, akkor hát megtapasztalta, hogy ebben nem lett volna jó beledugni, és hát akkor tényleg igazat mondott, de hát hagyni kellett, hogy eljegye, hogy ő a cselekvő, és akkor megtapasztalja, hogy nem lesz ennek jó eredménye, és akkor Prabhupád ezt is sokszor említette könyveibe, meg ezt sokat hallottuk, hogy ő is ugye látta az életéből, hogy a kisfiát így kellett tanítani, akinek még nem volt teljes tudása Krisnáról. Tudja karma csakrát, ezt csak így lassítani tudjuk, így szépen lassan, és akkor még nem áll meg, addig el kell tűrni a visszahatásokat. Jámbor vagy bűnös tettek formájában az ugye részletkérdésre. Örülnénk, ha jámbor tettenk lennének csak, de arra meg azt mondják, hogy boldogsághoz köt, és akkor ugye elkezdünk mámorosodni, élvezni ezt a tarangalanginit, vagy ahogy pártapragó egyszer mondom, tehát ez a tarangaling, ami ringadozik az ember ide az élvezetben, amit okoz neki az a dolga szolgálat, nem kap belőle eredményt, ugye megszűnnek a bűnös visszahatásoknak ugye a durvább részeit, az ember elkezd boldogságot tapasztalni, és akkor ugye azt hiszi, hogy ez volt a végső célja. De Prabhupád azt is mondja, illetve hát Sivan Maharaj Sri Bhakti Csintamaniban, hogy a lelki élet és a kényelmes élet az nem ugyanaz, sőt, igazából egyáltalán nem az, tehát nekünk állandó erőfeszítést kell tenni, mert Krisna mindig fog visszahozni, hogy ugye kapjunk boldogságot és elégedettséget, és szépen tudjuk gyakorolni a lelki életet, de a hullámok, amik mellett közben jönnek, azok nem azt az eredményt adják még, amire igazából vágyunk, hanem a végső cél az a Krisna Prema, ugye az Isten szeretet, az a legvégső vágyunk, vagy álmunk és eredeti helyzetünk, amit ugye el szeretnénk érni, ugye, hogy az érzékeink is a durva érzékek alatt vannak, akkor most a képen megfogalmazó vágyaink így akkor befedik ezt az Isten szeretetet, ami a szívünkben van, de ez az a végső cél, ami végül elégedetté fog tenni minket, de ahhoz ugye meg kell tisztulnunk, és hát ez a tűz, ami Krisnának a szolgálata, ez az Anartha Nivritti, akkor lehetőséget biztosít mindenkinek arra, hogy az összes tűzifa fölégjen a szívébe, jámbor és bűnös tettek formájában. Ugye a karma csakra csak ez a Krisna karma, amire azt is hallottam egyszer, hogy ugye nincs is, mert Krisna tettei, Krisnának végzett tetteknek ugye nincs visszahatása, de valahogy mégis lehet úgy szimbolizálni, hogy ez is egyfajta karma, csak ennek jó olyan visszahatása van, ami nem anyagi, se nem lelki, hogy nem, se nem jámbor, se nem bűnös visszahatás, hanem csak lelki visszahatása van. Igen, lassan véget ér az időnk. Még gondoltam amúgy, hogy lehet, hogy most vagyok itt utoljára, így ilyen magasan, Budapesten, hogy elszeszállom is, mert ugye egy-két hét is visszatérek, hát az életembe, ahol életem eddig, Gurudzsadánba, és csak szerettem volna, hogy megköszönni baktáknak, hogy úgy itt lehettem, meg hogy úgy nagy tanításokat láthattam, vagy tapasztalhattam, főleg ugye szankirtan megvalósításokat, hogy azért, amit Krisna is mond, ugye, hogy ne adjuk át, meg adjuk is át, hogy azért ez az átadás az egy nagyobb erőfeszítés, azt hiszem a lélektől, mint elfogadni a mecseki, a Krisna és a bakták, mint a Kurvacsadánban, de szóval ez mindenképp így a budapesti bakták és azoknak a prédikátoroknak a helyzete, akik ugye hát nem közvetlenül Kurvacsadánban élnek, vagy látszólag, mert azt is mondják, hogy ugye Navadvip nem különbözik Rajadántól, akkor mégis ez egy nagyobb erőfeszítés és egy ilyen nagyobb eredményt tud adni baktáknak, mert szerintem itt néhányan sokkal jobban így rád és sem tudatban vannak elmerülve, mindenben én vagyok néha, mert ugye én úgy megragadok a földel, meg az egyéb cselekedeteim, meg Krisna-völgyben, és úgy nem látom a fától az erdőt, de itt a baktáknak ez egy nagyon jó lehetőség, és látszik, hogy szépen élnek vele, és ez a vágyuk így szépen táplálja rád és sem tudatukat. Úgyhogy nekem nagyon jó példa volt, hogy láttam, hogy nem csak úgy Rajadánban lehet ezt a rádésem tudatot kifejleszteni, hanem itt Budapesten is. És hát minden bizony a rádésemnek, hogy ez nagyobb elégedettséget, tehát hogyha mégis megpróbálja átadni ezt a tudást a bakta másoknak, és elég Budapest is a templom és a bakták egy nagyon szép példát mutatnak. Úgyhogy köszönöm szépen, én is nagy tanítást kaptam belőle, de hát én csak egy kertész vagyok, úgyhogy vissza kell mennem fákat ültetni, vagy éppen magukat vetni. De ez a kertészkedés, ami itt zajlik, az még nagyobb, mert ennek az Isten szeretet lesz a gyümölcse. Az Úr Csaitanya mondja, hogy ugye egyedül vagyok kertész, akkor mit tehetnék? Hát én is egyedül vagyok, akkor lassan Krisna vagyok kertész. Akkor mit tehetnék egyedül, akkor mindenkire szükség van, hogy ugye terjesszük, hogy ugye megtermeljük az Isten szeretetet, ugye a prédikáláson, szankirtanon keresztül, és akkor hát rátok is szükség van, hogy ültessétek a magokat, hogy sok szép bakta virág nőjön itt Budapesten is, vagy éppen ahol prédikáltok. Úgyhogy ez a szankirtan így együtt fog jól működni, hogyha én is próbálok azért úgy most egy ebből a tapasztalatban merítve, hogy akkor többet prédikálni, vagy valahogy nem csak a növényekkel beszélgetni egész nap, úgyhogy itt is segítsetek benne, hogyha valaki lelkes, hogy akar jönni kertésznek, akkor nyugodtan küldjétek. Mert van hely nálunk, úgyhogy ki lehet kapcsolódni ebből a szempontból is, de azt hiszem, hogy ez nélkül a prédikálás nélkül a mindszerűen ez nem lesz sikeres Krisna vezetése. Még van pár percünk, esetleg, hogyha valakinek van valami kérdés, hozzáfűzés, kiadítás. Igen?
Nekem van hozzáfűzésem ezzel a te drága lettos kertészkedésedben kapcsolatban, ugyanis nekem sok ismerősöm van, akiknek prédikálok, akiknek te is prédikálsz, hogy Krisna menni, és a barátomnak nem arról számolnak be, hogy csak a növényekkel beszélgetsz, hanem velük is. Úgyhogy ez nagyon köszönöm, hogy akkor valakivel itt megismerkedek, és mondtam, hogy mindig Krisna vagyok, akkor mindig nálad csörög a telefon, és akkor te körbevezeted, és foglalkozol vele, és prédikálsz neki, szóval nem csak karfiolokat ültesz le ott, hanem és oda van itt is.
Hajj, Krisna! Az Úr Csaitanya ugye hasonlítja, párhuzamot van a kertészkedés és a Krisna tudatkozat. Úgyhogy így valahol meg is van kapcsolat nekem, hogy szerencsém van, mert én tényleg átélem a gyomlálást is, nem csak a betést. Mert ő mondja, hogy ugye körbe kell kerítenünk a növényünket, hogy nehogy ugye megfojtsák a gyomok, de a gyomok mindig jönnek. Úgyhogy általában ez a legnagyobb lecke nálunk is a kertészkedésben, meg lelkéletben. De hát igen, az nagy élmény, amikor Mohan Prabhu küld mondjuk egy már előre felkészített palántát, tehát nem elkevetnem a magot, hanem egy palántát kell csak gondozni, és az már ugye könnyű dolog, sőt néha már csak a gyümölcseit kell leszedni, ugye a kérdései formájával, ugye csak így mi a szavait, meg látni, hogy kinyit már a füle, itt a gondos ápolásnak köszönhetem, úgyhogy ez egy jó palánta nevelet, és akkor Budapesten akkor ne csak magot visszatok, hanem palántázatok is, mert az már ugye fejlettebb szint, és akkor amikor már megértek, akkor küldjétek hozzánk. Hát a hadarassuk rá a babérokat, hogy jövőt rába. Úgyhogy ez itt, köszönjük szépen, amikor küldjétek a palántákat. Hát Hare Krishna, köszönöm szépen a figyelmet, és mi a Bhagavatam Kézsára. Jaj! Óra vattam mind a Kézsára. Jaj!
Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale,